kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
Bonyolult és érzelmileg is nehéz témát választottunk ezúttal. A velünk élő történelmi traumák feldolgozásának kérdését, lehetőségét, amelyek között van olyan, ami a mai napig megoldásra vár. Például Trianon, az 1920-as versailles-i békeszerződés, amely szétdarabolta Magyarországot, és aminek következménye, vagyis a trauma, amit ez okozott, generációkon átívelő, máig ható. Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Mivel az állandó beszélgető társak nem történészek, Maier Máté pszichológus, pár és családterapeuta, történelemtanár, és Tar Bence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanító, beszélgetésünk fókuszában nem a Trianon kapcsán keletkezett különböző narratívák részletes megtárgyalása szerepel. Sokkal inkább a traumák és sérelmek lélektana, azok feldolgozásának lehetőségei. Miben más a társadalmi trauma az egyén szempontjából, mint a családi vagy a személyes trauma? Miben különbözik?
Nagyon gyakran abban, hogy áttételes konfliktusokról beszélünk, amiben nem közvetlenül érintett az egyén, vagy legalábbis csak egy másik generáció tagjai által. Ma nagyon divatos pszichológiai értelemben is családi konstellációkról beszélni, és arról, hogy ezek a személyes történetek, amelyekről már múltkor beszéltünk, hogy válnak egy család történeteivé, hogy hogyan azonosulunk mi az idősebb generáció történeteivel, az őket ért traumákkal. Lehet, hogy nem mi voltunk ennek az átélői, de mégis ugye a személyes azonosulás révén az identitásunk részévé válik az, ami egy generációval feljebb tört.
A trauma nem egy nagyon erősen kibillentő, nagyon felfokozott érzelmi állapottal járó megrázkódtatás? Akkor is nevezhetjük traumának, ha ez a többedik generációban jön elő?
Ugye Bence, te már arról beszéltél, amikor nem magát a traumát átélő emberek,
igen,
amire
igen.
Most a kérdésed is utal, Ági, hanem amikor nem róluk beszélünk, hanem már az ő leszármazottaikról. Ugye szerintem az egyéni és a társadalmi trauma abban különbözik, hogy az egyéni traumát az csak az az adott személy éli meg, maximum a szűk környezetére hat. A társadalmi trauma az meg egy kollektív élmény. Az akár egy egész nemzetet, vagy egy egész régiót meghatározó lehet, de minimum egy kis közösséget biztos, hogy meghatározó. Persze mindenki más réteg helyzetből éli meg, tehát így nem lesz közös az élmény, és az se, hogy kinek mennyire traumatikus, ki mit kezd vele. Tehát, hogy ebben már rengeteg egyéni út lesz, de lesz egy közös pillanat, ami mindenkire hatással van, és aztán azzal valamit több generációsan is kezdenek majd az emberek. Ugye valóban a trauma az egy minket közvetlenül érintő, és kimozdító esemény, de ugye az ilyen társadalmi traumák, az ilyen több generációs társadalmi traumáknak, azoknak nem csak múltja van, hanem jelene is. És a jelen az, ami nekünk traumatikus tud lenni, amikor mondjuk valami abból következő hatás az engem ér.
Köszönöm, hogy ezt helyesbítetted, mert én már előre szaladtam valóban azzal, hogy igen, én már itt egy történelmi táblatba helyeztem. Az jutott ezzel kapcsolatban eszembe, hogy igen, mikor azt mondod, hogy egy ilyen kollektív trauma, hogy miben különbözik. Amikor a lányom 5 éves volt, akkor mi egy patakpartján lakunk, a Kőérberki patakpartján, ahol volt egy valódi árvíz, és tényleg kiöntött ez a patak egy nagyon heves esőzés után, és elöntötte annak a völgynek az alsó részét, ahol mi laktunk. És hát ezzel mondhatjuk, hogy ennek a rózsavölgynek, ahol mi lakunk, mint közösségnek azóta is egy ilyen kollektív traumája, hogy milyen az, amikor a házak víz alá kerülnek. Nagyon szerencsésen a víz a küszöbünkön állt meg szó szerint, tehát a mi házunkat nem mentette el, de az alattunk levő összes ház az valóban víz alá került, és személyes történelem, és egy időszámítás kezdődött ennek a rózsavölgynek az életébe is, hogy a nagy 2010-es árvíz.
Mondjuk a trauma állapota, a lelki állapota onnan is felismerhető, nem csak, hogy kimozdító, hanem intenzív, és ezért hosszan ható. Ilyen esetben is beszélhetünk egy ilyen hosszan elnyúló, kibillent állapotról, vagy inkább ez egy öröklött, tanult fájdalom, amire rátesz, vagy rátehet az adott pillanat, ha éppen az utóhatása is megjelenik.
Szerintem ez nem vagy, hanem is. Tehát, hogy mind a kettő jelen van. Tehát van, akinek ez egy élő trauma, mert mondjuk megélte, vagy a társadalmi traumának a következményét, ami mondjuk nem egy árvíz, hanem valami ember által okozott, azokat sokkal nehezebben szoktuk tudni egyébként feldolgozni, amikor nem a természet traumatizál, úgymond, hanem amikor az emberek, egy állam például. És hogyha annak van valamilyen következménye, jelenben élő következménye, akkor azzal szembesülök, hogyha a származásom miatt engem atrocitás ér, akkor az nekem egy jelenbeli trauma lesz. Akkor is, hogyha ez a származás alapú megkülönböztetés, ez több generációra megy vissza ennek az ideológiája, meg az ezzel kapcsolatos identitás. Ott akkor azt én jelen idejűben fogom megélni, de közben van az is, amikor már valaki csak mint az identitás része tanulja meg, amire Bence te is utaltál, hogy egyszerűen a kollektív emlékezet része lesz, és nem csak mint egy történet, ami egy érdekesség a múltból, hanem ami valahogy a jelen identitásunknak is egy fontos sérelmek, vagy hiányok, vagy veszteségek okán meghatározó, összetartó és másoktól elválasztó.
Azt is említetted, vagy érintetted már, hogy különböző élethelyzetű embereket különbözőképpen ért, vagy érint a trauma. Az utóéletét tekintve is erről van szó? Tehát ha például valaki egy stabilabb személyiség, akkor kevésbé rántja be a dolog, vagy megfordítom, hogyha a szélsőségek felé húz valaki, akkor tulajdonképpen nem a történet miatt válik szélsőségessé, hanem az indulatok miatt, amelyek ehhez társulnak. Tehát az indulat az, ami benne felkorbácsolódik. A sztori az majd, hogy nem másodlagos.
Szerintem még ennél is egy picit összetettebb a dolog, mert ugye maga a trauma, ahogy különféle helyzetben vannak emberek, nem feltétlenül ugyanúgy érinti őket. Tehát aki mondjuk adott esetben szélsőséges és nagy indulatokat él meg, az azért is élhet meg ilyeneket, mert hogy nagyon személyesen van ebben megszólítva. Még egy másik ember, aki lehet, hogy nála egyébként nem érettebb személyiség, az nem volt annyira személyesen érintve az adott trauma által, ezért ő nyilván nem fog olyan erős érzéseket megélni, de az is van, amit mondasz, hogy attól függ, hogy ki milyen mentálhigiénés állapotban van, egyrészt, hogy fogja érzékelni a traumát, és hogy mit fog tudni azzal kezdeni, hogy fog tudni azzal megküzdeni, és azt fogja tudni feldolgozni.
Korábbi adásainkban beszéltünk a vallásról, hogy milyen nagy számban fordulnak el a nagy egyházaktól manapság Európában az emberek, és hogy tulajdonképpen a politika is tud fanatizálni, a történelmi politizálás is lehet vallási kérdés, válhat vallássá. Például itt van Emilio Gentile, olasz szociológus azt mondja, hogy a náci Németország, az olasz fasizmus és a sztálini kommunizmus is tulajdonképpen politikai vallás volt mind. Tehát jellemzőek ezek a messiás-szerű vezetők, a köztéri idealizált művészeti alkotások, a propagandafilmek, a felvonulások, az öltözék, a szakrális szimbólumok, ezeknek a gyűjtögetése, birtoklása. Tehát ezek mind-mind vallásokra jellemző eszközök, és tud a politika vallássá válni.
Hát abszolút mértékben, igen. Most szerintem kitágítottuk már rögtön ugye a történelmi horizontra ezeket a kollektív traumákat, és tud a politika, vagy a politikai fordulatok nem csak a konkrét események által, hanem a hirtelensége, vagy váratlansága miatt traumává válni, mert én ezt az elemét még kiemelném, hogy ahogy te is mondod, nem konkrétan a történet, vagy a cselekmény feltétlenül az, ami traumatizál, hanem nagyon gyakran a hirtelenségre, vagy a váratlanság annak az események, mint egy földrengés adott esetben, vagy egy árvíz, amire nem számít senki, vagy nem látja.
Vagy egy békeszerződés, akire senki sem így számított
1920-ban. Pontosan így van, hogy nem az történik, amire számítunk, így van, és a váratlanság és a hirtelenség az, ami, hogy mondtad, ezt a lendületet vagy érzelmi töltetet adja.
Na, de most visszatérve egy kicsit erre a politikai vallások kérdésére, mert ezt a múltkor a felsorolásból kihagytuk, hogy vajon hova pártolnak az emberek, és ez nagyon is ideillik, ebbe a sorba illik. Egyébként pont Gentile a Magyar Nyilasokat is abszolút ebbe a körbe sorolja. És hogy hát igazság szerint arra kéne törekedni a politikánál maradva egy kicsit, hogy a szekularizálódó nyugaton, ahol nagyobb igény és nyitottság van mindenre, hogy a politika ne érzelmi alapú legyen. A racionalitást, a közös érdekek szem előtt tartását kellene hangsúlyozni, és pont ezt az érzelmi túlfűztöttséget, a hiszterizálást kellene kivenni belőle. Meg lehet ezt valósítani? Hát ez az ember természetével összeegyeztethető vajon?
Ha a történelmet ebből a szempontból vizsgáljuk, én nem emlékszem olyan korra és kultúrára, ahol a politika az ne lett volna érzelmi alapú. Tehát, hogy miközben ez lehet egy ideál, amit te megfogalmazol, és ezt szerintem ma sokan egyébként megfogalmazzák és vallják ennek különféle változataiban, de közben ez nem biztos, hogy reális, törekedhetünk-e felé. De biztos, hogy az érzelmek ott lesznek a politikában, át fogják szőni a politikát. Ugye mondtad a politika, mint vallás kifejezés, szerintem nagyon találó megközelítés. Ha ma bármelyik európai, akár magyar, akár észak-amerikai, bármelyik demokratikus ország, vagy annak tekintett ország közhangulatára, közbeszédére, amiről kicsit több tudásunk van, elgondolkodunk, akkor Szinte nincs olyan meghatározó párt, akinek ne lennének olyan fanatikus hívei, akik már-már vallásos imádattal fordulnak a párt és a párt vezetője felé, és mindegy, hogy milyen oldalról beszélünk, még feltétlenül szélsőségesnek sem kell lenni a pártnak. Egyszerűen vannak, akik ilyen imádattal kötődnek hozzá. És ugye itt a vallás kapcsán, amikor arról az adásról beszéltünk, nekem meg az maradt ki, hogy azok az emberek, akik a vallásos neveltetés kapcsán különféle nehézségeket élnek meg később az életük során, tehát mondjuk általában itt az elnyomó szexuális nevelés, és akkor emiatt aztán különféle párkapcsán nehézségek, kirekesztő megközelítés, ítélkezés, moralizálás, és amiatt érzett belső szégyen, bűntudat, ilyesmikről számolnak be ők, nagyon sokszor valláskárosultakként hivatkoznak saját magukról, és azért hozom ezt most ide, mert hogy politikai valláskárosultak is. Azt hiszem, hogy bőségesen élnek velünk a társadalomban, és ma ebben az adásban szerintem nagyon sokat fogunk róluk, de értük beszélni.
Érdekes, hogy hiába politikai valláskárosult valaki, képes újra is újra visszaesni, traumatizálódni, ismételve ezt a sérülést. Már régen is így volt? Muszáj volt érzelemből politizálni?
Igen. Azon gondolkoztam, hogy volt-e ilyen korszak, amikor nem érzelmi alapon próbáltak politizálni, és Mátéval egyetértek, hogy nem sikerült soha, valójában nem volt. Programként volt ilyen, most a felvilágosodás korára gondolok, ahol a józan észre való hivatkozás és a racionalizmus tűzték zászlónak, és pont ez volt a lényege, hogy próbáljunk meg akkor az, a tiszta gondolatokat követve észszerűen politizálni. Hát láttuk, hogy ez a francia forradalom véres, gilotínos, kivégző, nem tudom én, mámorába végződött, ahol pont az, ezt a józan észt és a racionalizmust hirdetők is áldozatául estek ennek, pont az érzelmi túlfűtettség miatt.
Hát lehet, hogy azért, mert sokáig elfolytották, legyünk racionálisak, és az aztán sokszoros erővel.
Így van, és nincs is nagyobb veszély annál, amikor valaki erre hivatkozik a józanész, mint a jelen pillanatban a trumpi politikában is, ahol ez gyakran visszatér, mint narratív elem, hogy hát lássuk be, hogy mit diktál ez a józanész. Hát ez kinek a józanész, azért ez mindig hozzá kell tenni, meg mi van a mögött, mint gondolkodási séma. Aténban mondhatnánk, hogy ez egy filozófikus állam volt, elég Szokratész védőbeszédét végigolvasni, mint az első nagy koncepciós perek egyikét. Hiába volt ott egy racionális érvrendszer Szokratész oldaláról, aki szerette volna megvédeni magát a hamis vádaktól, hogy ő miért is rontja meg az aténi fiatalságot, miközben úgy gondolta, hogy a legnagyobb jót teszi velük azzal, hogy a bölcsesség szeretetére tanítja őket. Hát ezt ott se fogadták, és mondhatjuk, hogy érzelmi alapon kivégezték végül. Ugye a mai korig legnagyobb hatást gyakorló filozófusát, tehát azért ezt tegyük hozzá. Világ megváltó Krisztust is megöltük, mint emberiség, akkor azért Szokratészt is oda tenném, hogy és megöltük ugyanígy a világ legnagyobb gondolkodó filozófusát is. Tehát nem, az ember nem racionális, és a politika soha nem volt az, és a közügyekben jártoskodók, azok pont az érzéseket és az érzelmeket használják arra, hogy manipulálják a széles tömegeken. Nincs is érzelemmentes politika.
Bence, hogy nem képes az ember meghaladni, úgymond az érzelmi alapú hozzáállást, és valóban nem képes, mert hogy az a fajta kettősség, az a fajta szembeállítás, hogy ráció meg érzelem, hogy a szív meg az agy mást akarnak, hát igazából ez a kettő valahogy együtt kell működjön, és az ember nem tud nem érzelmi alapon viszonyulni olyan dolgokhoz, amik számára fontosak és megszólítják, és utána ezt megracionalizálja, majd a gondolatai új érzelmeket szülnek, és az új gondolatokhoz vezet. Szóval így tudunk működni emberként. Ez egy adottság, ez a sajátosság, ezzel együtt élnünk kell, megtanulni, nem leküzdeni kell.
Így van. Nietzsche volt, aki próbálta ezt a harmonikus, polónius, dionüszoszi aspektusát az embernek kiemelni, hogy a görögség nagysága pont ebben élt, hogy egyszerre volt racionális és emocionális, egyszerre gondolkodó és érző, és a modern pszichológia is így közelít az emberi pszichéhez, hogy ez a kétfajta alapfunkció, ez elválasztatatlan egymástól.
Akkor ma mi is egyszerre leszünk gondolkodók és érzők, mert hogy nem tudunk másmilyennek lenni, jó esetben gondolkodók is, mert hogy meglehetősen kényes kérdés, amivel most kísérletet teszünk. Mi lehet a célunk? Mi a maximum, ami ezzel elérhető? Vagy mi az ideális, ha van olyan?
Én azt gondolom, most ez buddhista tanítóként mondom, a szenvedés megszüntetése, vagy legalábbis a szenvedés nyomásnak az enyhítése. Tehát amikor traumákról beszélünk, és főleg történelmi kontextusban, kollektív traumákról, akkor azért tesszük ezt, hogy enyhüljön az a fájdalom, ami ezzel kapcsolatban ezt a kollektív tudatot, mondjuk egy nemzeti öntudatot, vagy valamiféle társadalmi identitás tudatot terhel.
Milyen módon tud ez enyhülni? Átrajzoljuk, átírjuk a múltat?
Nyilván az átkeretezés, ha tetszik, az átrajzolása a múltnak, az ennek lehet egy eleme. Én azt hiszem, hogy a megértés, az együttérzés egymással és önmagunkkal is, tehát hogy a magunkra való rálátás, hogy mi lehet ma a célunk, szerintem egyrészt ez, hogy egy kicsit rálássunk magunkra, kollektíven magunkra, mint magyarság, mint emberiség, akár mint európaiak, és itt hadd hozzak be egy gyakori, szerintem tévedést a pszichológia megközelítéséből. Ugye a modern pszichológiában én úgy érzékelem, legalábbis ami így a közbeszédben megjelenik belőle, mert a tudományos része az nem egészen ez, de ami közbeszédben megjelenik, ott sokszor azzal találkozom, mintha az egyén felelőssége az nagyon hangsúlyozásra kerülne, és amikor megpróbálunk érteni egy embert, akkor mindig csak őt, magát vesszük figyelembe, és nem nézzük se azt a jelen kontextust, ami a családi kontextus is lehet akár, arra még valamennyire nyitott a pszichológiának a nagy része, de akár az annál tágabb mikrokörnyezetet és a makrokörnyezetet sem, illetve a történelmi kontextust se szoktuk nézni, hogy például amikor van egy családban apáról fiúra hagyódó alkoholizmus függőség, hogy akkor ez hol indult? Hogy esetleg van itt egy háborús traumatizáltság három generációval följebb, és akkor arra az volt a megoldás, utána már ezt látták a gyerekek, és akkor ezt tanulták meg megküzdésként, tehát hogy egy ilyen tágabb kontextusban is el tudjuk magunkat helyezni, szerintem ez lehet ma célunk.
Hát abszolút, és amit a Máté itt megpendít, ugye ma nem divatos a szociálpszichológiára hivatkozni, márpedig mondhatjuk, hogy a pártpolitizálásnak ezt az aspektusát is egyébként akár aktuálisan is érdemes előtérbe helyezni, hogy egy olyan generáció például, aki egy olyan politikai érában nő fel, ahol állandó ellenségkép gyártása zajlik, mint ahogy az elmúlt 10 évben Magyarországon. Mindig van egy ellenség, mindig van egy gonosz, mindig van valaki, akitől félni kell. Ahol az a politikai narratíva, hogy valamiért harcolni kell, és valaki ellen kell tenni, ennek azért tényleg ott van a szocializációs hatása, hogy aki ebbe túlságosan érzelmi alapon belemerül, azutána így kezd gondolkodni a világról is, hogy mindig van egy ellenség, és mindig akkor cselekszem helyesen, hogyha én ez ellen küzdök, és valamilyen ellenséggel harcolok. És ez a harciasság, ellenségkép keresése, ez azt kell mondjam, hogy sajnos a magyar köztudatot mérgezi, ahelyett, hogy a békésségre, az együttélésre, a toleranciára nevelnénk az új generációt, tulajdonképpen ellenségképet szítunk folyamatosan.
De pontosan ennek a működésmódnak a hátterében is ott lehet a traumatizáltság, mert ugye aki traumatizált, az hajlamosabb kívül keresni az okot, és már az emlékezet is bejön. Freud mondta azt, hogy a trauma ismétlés tulajdonképpen az emlékezés egy módja. Tehát, hogy azért is hánytorgatom fel, élem át újra, mert ezen a módon is valamiféle emlékezés zajlik, akár még tisztelet is, csak hát milyen hordaléka van, az egy másik kérdés. Na akkor induljunk onnan, hogy tulajdonképpen a társadalomnak csak egy kisebb része foglalkozik aktívan már Trianonnal, érzelmi alapon mindenképpen az úgynevezett Trianon szindrómával. Készült egy felmérés 2020-ban a 100 éves évforduló kapcsán, amely szerint az emberek 28%-át érinti ez az egész ügy. Tehát akiknek a családjában ez történés volt. Ez kb. 3 millió ember, de messze nem élik meg 3 milliónyian akkora traumának, mint amekkora ez sokak életében volt, akár generációkkal ezelőtt. Tehát, hogy ez már nem olyan széles körű probléma, és mégis muszáj foglalkozni vele, mert
az emlékezés egyik módja, ahogy az előbb is mondtad. Én egyébként úgy beszélek erről, aki a 3 millió érintett közé tartozik, és most én nem a személyes oldalát akarom megvilágítani, csak világosat tenni a hallgatóknak, hogy úgy beszélek erről, mint akinek a családjában ez téma volt, és ahol ez a fajta felidézés, ez szinte kötelező volt.
Kérdés, hogy milyen szinten, hogy szélsőségesen ez a mindent vissza, vagy lépjünk már túl rajta, a két szélsőség módján idéztétek föl, vagy pedig úgymond normálisan?
Hát mondhatjuk, hogy dialogizálás szintjén, mert ebben nem volt családi egyetértés, tehát igen, voltak olyanok is, akik az egyik oldalt képviselték, hogy mindent vissza kell állítani, és ez egy jogtalan dolog. Konkrétan emlékszem erre, hogy a Ceausescu halálakor ugye a Hősök terén volt egy nagy tüntetés, és ott pont azok a szélsőségesek jöttek, akik Trianon ellenzők voltak, és hát ott volt is egy ilyen pillanat, amikor lett volna egy feldühödött érzelmi alapon működő tömeg, aki elindult volna, hogy Erdélyt visszakövetelje. Tehát volt a családunkban olyan is, aki ezzel a nézettel rokon szenvezett volna, és azt mondta, hogy igen, itt van a pillanat, és most menni kell. És volt olyan, aki ezt teljes képtelenségnek tartotta, és már akkor unionista volt, és azt mondta, hogy nem ez a megoldás, hanem pontosan az, hogy a határok, ugye összeomlott az a elnyomó diktatúra, hogy itt lehet újra építeni a kapcsolatokat, és ez csak békés és együttműködés útján lehet megcsinálni, és az a családon belül is így volt.
Az más kérdés, hogy mennyiben oldotta vajon ezt fel, vagy meg az unió tagjává válás, de akkor azért menjünk még vissza a kérdés elejére.
Nyilván azért is beszélgetünk róla, mert hogy még nem oldotta meg, még nem oldotta föl. A lehetőség az egyébként benne van, ezt a lehetőséget még nem sikerült kiteljesíteni. Ugye a felmérés tehát azokra a családokra vonatkozik, akik személyesen érintettek, a családjuk révén személyesen érintettek voltak egykor, ugye most már 105, akkor még 100 évvel ezelőtt a trianoni döntés következményeiben. Hogyha egy picit még jobban kitágítjuk, akkor ez a kutatás az csak a magyarokra vonatkozott, de a trianoni döntés az nem csak a magyarokat érintette, hanem az egész térséget, az egész régiót, az egész Kárpát-medencét, és nagyon meg is határozta ennek az egész régiónak a történetét, hát minimum 50 évig szorosan, vagy 30-40 évig, de igazából azóta is velünk él ennek az emléke többféle módon is, de ma már a jelene az nem mindenki számára jelen. Ugye van egy mondás, amit eredetileg így és Gyulának tulajdonítottak, de nem ő mondta, ugye ez a magyar az, akinek fáj Trianon, ezt nem ő mondta valamikor a századlelőn, hanem ezt 2000-ben mondta a Magyarok Világszövetségének elnöke Patrubány Miklós.
Így és nek tulajdonította?
Ő nem, de sokan mások annak tulajdonították, viszont irodalomtörténészek is elkezdték akkor keresni, mikor ez fölröppent abban az időben, hogy akkor ezt tényleg ő mondta-e, nem találták sehol. Aztán utána Karintinak is tulajdonították, ott se találták meg, és akkor végül is, amikor ennek utána ment pár újságíró, akkor kiderült, hogy 2000-ben a Magyarok Világszövetsége elnöke mondta ennek a szervezetnek egy kongresszuson, egy rendezvényén, és nagyon fontos szerintem a dátum, hogy miért akkor hangzik el, hogy magyar az, akinek ugye fáj Trianon. Hogyha ezt mondjuk, akár Karinti, akár Illés mondta volna, akik ugye megélték magát Trianont, akkor ott igazából csak egy olyan megállapítást tettek volna, ami akkor, abban a pillanatban, 20-ban, amikor a trianoni döntés ugye megszületik, akkor mindenkire igaz lett volna. Politikai nézettől, vallástól, származásoktól függetlenül mindenki, aki amúgy magyarnak vallotta magát, azt megdöbbentette, sokkolta ez a történet. Viszont 2000-ben nagyon-nagyon sok évvel, 80 évvel az első trianoni döntés, és az aztán az azt megerősítő, sőt, egy picit még tovább is menő Párizs béke, ami a második világháborút zárta le, 47-ben, ugye azután is még csak 53 évvel vagyunk. Szóval akkor már nem lehetett arról beszélni, hogy minden magyar embernek egyformán élő, fájdalmas trauma ez, vagy hogy az egész Kárpát-medencében ez mindenkinek élő, fájdalmas trauma ez. De mégis érdemes róla beszélni, mert azt hiszem, hogy háromfajta a régiónkat nagyon erősen érintő megosztottság ide köthető, és ennek az utóéletéhez köthető. Egyrészt az a megosztottság, ami a bal és a jobboldali politikai megosztottság a határainkon belül, annak a modernkori gyökere az egyébként itt van, erről majd biztos fogunk beszélni, hogy miért is utálják olyan nagyon egymást történelmi hagyományokat is idevéve.
Szinte azonnal elkezdődött ez a fajta árokásás.
Igen. Még szerintem mielőtt ennek a részletezésével még abda hagy kapcsolódjak vissza, hogy ugye fáj a Trianon, hogy azért szerintem, ha már itt a politikai vallás húrjait Ági az elején megpednedetted, hogy egyrészt ezek a kollektív ráolvasások, hogy ugye az a magyar, akinek fáj, itt felmerül az a kérdés, hogy egyrészt egy ilyen kollektív nemzeti identitás tudatot egy fájdalomhoz, egy traumatikus élményhez kell lekötni, mert mi van azzal, aki esetleg magáról és a magyarságáról egy teljesen más kontextusba szeretne gondolkodni, és mondjuk inkább a magyarság tudatát valami felemelő dologhoz kötné szívesebben, és azt mondaná, hogy magyar az, aki Árpád bejövetelének örül, vagy aki örül annak, hogy egy fehér ló ért a legendák szerint megvásároltuk Svatopluktól ezt az őshazát. Tehát ilyen értelemben bármihez lehetne kötni ezt a magyarság tudatot, és nem bagatellizálni akarom, hanem hogy mi fáj igazából. hogy magyar az, aki az igazságtalanságot nem tűri, mert ezben benne van megint ez a történelmi hagyomány, hogy a magyarok nagyon igazságszeretők, és nagyon erős az igazságérzetük, és akkor ezt eleve igazságtalannak tartják, vagy azért fáj, mert itt egy gazdasági megnyomorítás lett ennek az eredménye, és tényleg egy politikai hatalomvesztés.
Azért is, mert áldozatok vagyunk, tehát, hogy ez egy fenntartott kép, hogy mi áldozatok vagyunk, mi szerencsétlenek vagyunk, az egész történelmünket, az egész sorsunkat ebből a nézőpontból magyarázunk napjainkig.
Ugye a traumának annak egy fontos eleme ez, amit mondasz, tehát amikor valakinek a traumatizáltságáról beszélünk, akkor ő maga, hogyha traumatizálódik egy extrém eseményben, akkor azt mindig úgy éli meg, független attól, hogy ez milyen természetű trauma, hogy ő ott kiszolgáltatott volt, kvázi áldozat volt, és ebből a szerepből való kigyógyulás, kijövés, hogy meg tudom magamat védeni, ez mindig a trauma feldolgozásnak egy fontos eleme. Csak hogy folytassam az iménti gondolatot, szerintem háromfajta megosztottság lett a következménye Trianonnak, nem volt szükségszerű, de mégis így történt. Az egyik ez a bal-jobb politikai megosztottság, majd erre térjünk ki. A másik a határon innen és határon túli magyarság közötti megosztottság. Erről nem szoktunk szerintem olyan sokat beszélni, érdemes egy picit kitérni rá, és a harmadik, az pedig a Kárpát-medence népei közötti nemzeti és időnként etnikai szembenállás, ami szintén itt van mind a mai napig, nem csak Magyarországon belül, hanem a szomszéd országokon belül is a magyarokhoz való viszony. Egyrészt nagyon sokféle, de mindenhol meg lehet találni azokat a szélsőségeseket, akik mondjuk utálják a magyarokat, mint hogy a határon belül is meg lehet találni azokat, akik utálják a románokat, a szlovákokat, az ukránokat és így tovább.
Fontos a tényekhez hozzátartozik, hogy az 1910-es népszámláláskor Magyarország lakosságának 54%-a vallotta magát magyarnak, tehát a magyar nemzet határai, a magyar állam határaival már 1920 előtt sem voltak azonosak, vagy nem estek egybe. Erdély lakossága 1920-ban 32%-ban volt magyar, 2022-ben, tehát 100 évvel, kicsivel több mint 100 évvel később 15,5%. Tehát 20-ban sem, 1920-ban sem volt már magyar többségű Erdély, azért ez a tényekhez hozzátartozik. És hát 1920 óta a trianoni békeszerződés kapcsán elképesztő mennyiségű interpretáció született. Milyen igényt elégít ki ez folyamatosan?
Furcsa lesz talán a párhuzam, de talán ebből könnyen megérthető. Szóval amikor például eljön hozzám egy pár párterápiára, és mondjuk arról van szó, hogy valaki megcsalta a másikat, és ezt szeretnék feldolgozni, akkor az első időben, akkor ugye óriási érzelmek vannak, óriási indulatok vannak jelen a terápián, részben azt kell megtartani, akkor egy kérdés dominálja ezt az első időszakot, hogy miért történt. És ugye itt nem csak bűnbakkeresés, nem csak felelőskeresés van, hanem az okokat adott esetben, amikor már az indulatok kezdenek csitulni, akkor tényleg szeretnék megérteni, ami azért fontos, hogy hogyan lehet elkerülni, hogy ez megismétlődjön. Az lesz a következő időszaknak a kérdése. Azt hiszem, hogy egy ilyen kollektív társadalmi traumánál is az okok, a felelősök megkeresése az az első kérdés, és akiknek még nagyon fáj élően Trianon, azok szerintem nagyon sokszor ebben a kérdésben.
És ez vajon működik-e akkor, amikor az érzelmek olyannyira magukkal ragadják az embereket, hogy nem hallják meg, biztos, hogy multikauzális történet, több oka van legalábbis, de aki nagyon benne van érzelmileg, az a három okból csak egyet fog meghallani, a másik kettőt nem, az bagatelizálja, az nem játszott szerepet. Hogy lehet ilyenkor azt tenni, hogy egy felfüggötött érzelmi, izgalmi állapotban lévő valaki képes legyen valamennyi okot egyenlő súlya, vagy megközelítő egyenlő súlya mérlegelni legalább?
Nagyon sokszor dolgozom terápián, a sématerápiának a belső család modelljével, ez a belső gyerek, belső felnőtt, belső szülő, erről beszéltünk már több adásban, most nagyon röviden. Ugye a belső gyerek az, amikor érzelemvezérelten gondolkodunk, ez az, amiről te beszélsz mostanában, amikor érzelmi felfűtöttség van, még egy beszűkült tudatállapotban van a személy. A második ugye a felnőtt, az a racionalitás, a realitás, az az, amiről mi fogunk itt beszélni, és amit mi fogunk itt képviselni, vagy legalábbis megpróbáljuk. És van a szülő, az a moralizáló, az ítélkező, ebben az esetben mondjuk a bűnbakkereső megközelítés lehet ilyen, ami nagyon jól tud rezonálni a gyerekre ez a szülő. Nagyon jól tudja a kettő gondolkodási mód vagy én állapot egymást erősíteni, triggerelni, és egyre inkább egy ilyen beszűkült módba hozni. Tehát, hogyha a kérdés az ági, hogy ebből hogy lehet kijönni, hát úgy, hogy a racionalitást, egy picit a felnőttet hívjuk segítségül, és ezek az emberek is, hogyha egy picit a felnőttet hívják segítségül, akkor el tudnak jutni azt gondolom, felnőtt emberkről beszélünk, mindenki képes arra, hogy eljusson oda, hogy akkor egy picit egy felnőtt ránézés is legyen egy adott jelenségre.
Már ha akar felnőttként ránézni, mert akik hozzád elmennek párok, azok segítséget remélnek, változást akarnak, de nagyon sok ember úgy éli az életét, hogy nem igazán felnőtt, és nem is akar felnőtt lenni ebben a kérdésben sem.
Én azt hiszem, hogy mindenki, aki érzelmileg érintett például a Trianon kérdésben, ő akar változást. Csak az nem mindegy, hogy ő milyen változást akar, mit szeretne változtatni. Az országhatárokat szeretné változtatni? A nemzetiségek együttélését szeretné megváltoztatni, hogy más minőségű legyen? A politikai közbeszédet, közhangulatot szeretné megváltoztatni? Az emlékezetpolitikát szeretné megváltoztatni? Szóval ebben vannak különbségek.
Az érzelmi túlfűtöttséget, a sértődöttséget emlegetted, Ági, az előbb. Erre nyilvánvalóan visszatérve a szociálpszichológiára, a gyerekkorba tanítják a gyerekeket, vagy legalábbis ott alakulnak ki ezek az első minták. Nyilván Trianonhoz is köthető, de mégiscsak egy olyan gyerekkori emléket hoznék ide, hogy emlékszem, gyerekkoromban kognitív diszonanciát éltünk meg azzal kapcsolatban, hogy otthon mindig azt tanították minden nemzeti ünnepen, ugye nem csak a magyar nemzeti zászlót, hanem akkor a vörös zászlót, a akkori Szovjetuniónak a zászlóját is ki kellett tűzni. Szüleim mindig sértőnek tekintették, hogy mind a két zászlónak kint kell lenni. Miközben az iskolákban ugye büszkén, akkor még volt ilyen, hogy kisdobos meg úttörő, ugye minden ünnepen zászló bevonulásnál mind a két zászlót vitték, akkor mi nem tudtuk, hogy erre büszke kell lenni, vagy nem. Miután általában szovjet forradalmárok képei voltak elénk festve az iskolákban, mi szívesebben vittük a vörös zászlót egyébként, amikor ezzel játszottunk az udvaron, mert az volt a forradalomnak a jelképe. Nekünk ez nem asszociálódott egy elnyomó nemzettel, vagy egy birodalommal, vagy bármivel. Tehát egy gyerek ezt még nem tudja helyre tenni. De még egyszer az, hogy viszonyuljon hozzá, ebben elképesztő szerepe van nyilván a családnak, a társadalomnak, és ez ugyanígy akkor visszatérek ugye ezekre a történelmi traumákra is, hogy tekintünk ezekre, ebben borzasztóan fontos, ugye még egyszer az, hogy mit vált ki. Egyáltalán ez a szó, hogy ki mondjuk, hogy Trianon, visszatérek erre az idézetre, hogy ez kell, hogy fájjon. Kell, hogy fájjon, mert ne racionálisan közelíts hozzá, ne megérteni próbált, hanem indulatokkal reagálj. És itt mondtad ez a etnikai megkülönböztetés, hogy Magyarország területén nagyon sokan élnek országhatárokon belül, akik emiatt más nemzetiségeket eleve elítélnek, ugye románokat, szlovákokat, akiket emlegettél. Hát ez egy nonsens, ezek nem valódi emberek, akiket ezek a ilyen képzelt ellenségként így kollektíva ráhozzák, hogy a románok, a szlovákok, nem konkrét emberekről beszélnek. Csak
pirézek egyszer is lehetnének.
Hát hogyne. Ez azért abszurdum, mert Ági, te is az előbb is ide akartam visszatekinteni, amit az előbb behoztál, hogy egy állam határai, egy ország határa és egy nemzet határai nagyon ritkán estek egybe a történelmi korszakokban is. Mindig is éltek idézőben magyarok, vagy magyar nyelven beszélők az ország, vagy az állam határain kívül is. Most például csak a csángókra gondolok, ha már itt ugye Erdélyt emlegetted az előbb, akiket azért is hívnak csángóknak, mert elcsángtak ugye az ország határain kívül, és attól még ők magyarok, vagy hát legalábbis a magyar nyelvet beszélők közé tartoznak, és ugye rokon nemzet. És ahogy mondtad, hogy Erdély területén ugye milyen százalékban éltek magyarok, hát egy állam határain belül mindig nagyon sokféle nemzetiség élt.
Hát és hogy annak ide a birodalomra meg még inkább igaz volt ez.
Igen. Hogy hol keresjük ennek a gyökereit, hogy meddig akarjuk ezt a sértettséget visszavinni, hát akár ilyen értemben akkor a Habsburg birodalom nemzetpolitikájához kéne visszamenni egészen, hogy ez a fajta mesterséges megkülönböztetés és kicsit a nemzetek ellen hangolása az már azért ott kezdődne.
Vagy még messzebb is mehetünk?
Egy kicsit mehetünk még messzebb is. Hogyha belegondolunk, akkor a török hódoltság előtti időszakban is sokféle nemzetiség élt a Kárpát-medencében, de akkor a magyar népességnek az aránya az sokkal magasabb volt az említett 54%-nál akkor még. De akkor ugye nem volt még a nacionalizmus, mint eszme köztudatban, akkor még nemesi nemzetekről beszéltünk, ami azt jelentette, hogy a nemesség, ők egy nemzetnek vagy a nemzetségnek tagjainak tartották magukat, de mindenki más az inkább osztályhelyzet szerint volt az ő alattvalójuk, jobbágyuk, és itt a mesteremberük. Ez a helyzet akkor kezdett el megváltozni, egyrészt a nemzetiségi összetétel, másrészt pedig a gondolkodásmód, amikor egyrészt a török hódoltság idején az ország azon része, ami török hódoltság alá esett, az nagyon nagy mértékben elnéptelendett, részben a kettős adóztatás, részben a folyamatos háborúk, részben a törökök atrocitásai miatt. Ugye ebben nincs is vita, mindenki így gondolja. És a visszaszerzett területek, amikor a Habsburg vezetőséggel sikerült visszaszerezni az ország nagy részét a töröktől, akkor ezekre a területekre kellettek földmunkások, tehát jobbágyok. Ezeket a környező területekről tudták részben kollektíven fölülről irányítva betelepíteni, részben pedig mindenféle kedvezményeket kínálva ide csalogatni, ide hívni, hogy akkor itt majd jobb feltételekkel fognak tudni élni, kevesebb adót kell fizetni, vagy mindenféle mentességeket kapnak. És ez volt az az időszak, amikor nagyon megváltozott ez a nemzetiségi összetétel a Kárpát-medencében. A Habsburgok meg viszonylag hamar fölismerték, ugye itt még a Rákóczi szabadságharc előtt is vagyunk, tehát hogy még nem volt ebből galiba, de fölismerték, hogy ebből még baj lehet, hogy ilyen sokféle nemzetiség van ebben a birodalomban, és hogy egyébként az osztrák-németség az egy kisebbség ebben az egészben, és elkezdték tudatosan ezt a akkor még nemesi nemzeteket egymás ellen hangolni. Különféle kedvezményeket adtak az egyiknek, vagy a másiknak, először a délvidéken a szerbség kapott ilyeneket, mert hogy ők akkor a határvédelem ellátása miatt akkor többletjogokat kaptak, mint mondjuk a magyar nemesség, és akkor ez nagyon hatékonyan is működött, mert az uralkodó osztályok valóban féltékenyen kezdtek egymásra tekinteni, aztán, ahogy megjelenik a 18. század legvégén a nacionalizmus, mint gondolat, és elkezdenek az emberek másképp gondolkodni magukról, mint addig, hogy nem valakinek az alattvalója vagyok, hanem én magyar vagyok, én román vagyok, én szlovák vagyok, én nem tudom, német vagyok, akkor ezek a születő nemzetek, ezek ebben a sok nemzetiségű és már nemzetiség politikailag megosztott birodalomban kezdenek el ugye nemzetiségekké válni, és mivel mindegyiknek a nemzeti válása az általában az adott nemzetiségnek az elitje által volt vezetve, ugye ezek féltékenkedtek egymásra, tehát nagyon sokszor, vagy hát minden esetben, ugye a többiek ellenében is kezdték el saját magukat meghatározni, olyannyira így volt ez, hogy már a 48-49-es szabadságharcban a Batthyány kormány belefut abba, hogy amikor elkezdik 48-ban sikerrel felszabadítani az ő szempontjukban nézve az országot a Habsburg katonák bakancsa alól, akkor a nemzetiségek által dominánt térségekben ezt nem mindenhol fogadták jó szívvel, és voltak, ahol a forradalmárakkal szemben ragadtak fegyvert vagy vasvillát az ottani emberek, és akkor őket meg kellett győzni, valamilyen nemzetiségi politikát, valamilyen kisebbségi törvényt el kellett fogadtatni, csak annyira rövid volt az idő erre, ugye 49-ben leverik a szabadságharcot, hogy ez már nem tudott kifutni, nem tudott kiforni, de volt egy ilyen megbékélési törekvés Kossuthban például már ekkoriban, tehát hogy már ott ez látható, és utána ez az, ami majd kulminálódik Trianon idején. Igazából nem azért, mert hogy vagy nem elsősorban azért, mert hogy a nemzetiségek azok mohók lettek volna, és akkor el akartak innen ragadni mindenféle területet, mert ha megnézzük, hogy mit szerettek volna kapni a szomszéd államok, akkor sokkal többet szerettek volna kapni, mint amit végül kaptak. Alapvetően az egész azért történik, mert hogy a francia birodalmi érdek az diktálja, hogy egy potenciális következő világháborúra meggyengítsék Németországot. Ez a térség Németország szövetségese volt gazdasági függése okán, és azt gondolták, hogy ha itt sok különféle államot hoznak létre, akik ráadásul egymást utálják, akkor az nekik majd jó lesz, mert akkor majd ezek nem fognak összeállni, és nem lesznek egységesen Németország hátországa egy második világháborúban, az nem jött össze.
Már is az okoknál tartunk, tehát akkor te azt mondod, hogy az olasz-szerb román irredent a politikának nem volt akkora súlya ebben a történetben, viszont például a nemzetiségek önfejlődésének igen, vagy nem érdemes súlyozni ezeket, hogy melyik milyen erőssége van alatban? Meg hát az elvesztett világháború, azért az is ott van nagyon nyomós érvként, és hát ugye a nagyhatalmaknak a saját stratégiai megfontolásaik valóban.
Hogyha ugye akarjuk súlyozni ezeket az okokat és megérteni, ugye mindig azt kell nézni, hogy kinek a kezében van hatalom, aki döntést tud hozni. Az itteni nemzetiségeknek, vagy éppen a már addigra meglévő szomszédországoknak, a szlovákoknak, a románoknak, hát ők általunk legyőzött országok voltak, csak azért a győztesek oldalán fejezték be a világháborút, mert hogy ők az elején, vagy menet közben az antant hatalmakkal kötöttek szövetséget. És ugye őnekik döntő hatalom nem volt a kezükben, ugyanakkor 20-ban el tudták foglalni az országot a román csapatok, annak a nagy részét el tudták foglalni. Tehát ilyen értelemben itt álltak. Arra nem volt nekik befolyásuk közvetlenül, hogy akkor ők fogalmazzák majd, hogy akkor itt milyen béke is köttessen a végén. És igen, az elvesztett világháború, ez a nulladikok, ez valamiért nem szokták említeni, de még a történész kollégák se szokták említeni, amikor arról beszélnek, hogy is volt a Trianon. Tehát úgy volt a Trianon, hogy az osztrák-magyar monarchia az a vesztesek oldalán fejezte be a világháborút, és anélkül, hogy egyébként a nagyhatalmak ott bármit csináltak volna, egyszerűen az itt megjelenő népek szabadság vágya, függetlenség vágya szétrobbantotta tulajdonképpen a 18-ban már a monarchiát, tehát amikor megköttetik a béke, akkor már nem létezik az osztrák-magyar monarchia, ami elkezdte a háborút. És mivel elvesztettük ezt a háborút, a vesztesek oldalán fejeztük be, biztos volt, hogy valamilyen ára, valamilyen következménye ennek lesz. Azt nem gondolta határokon belül legalábbis senki, hogy az lesz, ami aztán lett. Tehát annál mindenki legalábbis területi szempontból, meg valószínűleg jóváltétel szempontjából is, mert a jóváltétel összege szempontjából is kevesebbre számított.
Miért? És akkor én most azokra reagálok, akik azt szokták mondani, de hát megérdemeltük, mert ha vannak ilyen hangok is. Tehát miért nem gondolták, hogy ez lesz a következmény? Vajon?
Ugye az, hogy úgy történjen Trianon, ahogy végül is történt, az egyáltalán nem volt törvényszerű. Sok különféle tényező játszott különféle súllyal ebben szerepet. A legfontosabbakat elmondtam, elvesztett világháború és a francia törekvések. Ugye ennél kisebb súllyal esett alatba, de ez is fontos, hogy 18-ban, ahogy elveszítjük a világháborút közben, ezzel párhuzamosan a hazatérő katonák és a Budapesten lévő katonák leginkább, azok egy katonapuccsot hajtanak végre. Ez az őszi rózsás forradalom. Ekkor sikerül elérni azt, ami 49-ben nem sikerült, tehát hogy meg tudunk szabadulni végre az akkor már osztrák-magyar monarchiából. Tehát egyszerre jön itt a szabadság, de aztán az ország egészét nem tudja összefogni az őszirezős forradalom nyomán hatalomra kerülő Károlyi kormány. Viszonylag gyorsan sikerül vele elhitetni az itt szervezkedő kommunistáknak, hogy őket akarja itt a nép, és akkor ez nagyon gyorsan átalakul egy tanácsköztársaságba. Ők ugye megszervezik a vörös hadsereget, próbálnak ellentartani a benyomuló román és szlovák csapatoknak. Ez végül nem sikerül katonailag, azért sem, mert egyrészt ki volt éhezve a monarchia serege a háború végén, tehát már igazából annyira szó szerint ki volt éhezve, le voltak rongyolódva. A hazatérő katonák nagy része fegyver nélkül jött haza, viszonylag kevesen jöttek zárt alakzatba fegyverekkel, parancsnokok alatt. Tehát itt újra kell szervezni a semmiből kis túlzással, egyébként a szakszervezetekre építve az ellenállást. Ez végül nem jön össze. Akkor utána marad a Horthy az egyetlen hatalmi tényező, akkor az Antant végül vele kezd jobb híján egyezkedni, amikor már ugye szeretnék lezárni ezt a világháborút. De minden esetre az, hogy ilyen zavaros belpolitikai helyzet van, ez is belejátszott.
Az érdekek érvényesítésében, képviseletében?
Ott mindenképp.
Mielőtt folytatod, én csak azt akarom mondani, hogy most ez is egyfajta történelmi idézés, amit most itt teszel, hogy magyarázod azt, hogy miből mi következik. Na, itt látszik, hogy mi a függő keletkezések láncolata. Tehát az, hogy valóban vissza tudunk menni egészen az ottomán birodalomnak az összeomlásáig, hogy a Habsburg birodalmi törekvések ezt a régiót aztán ugye nemzetpolitikai oldalról hogyan szervezik meg, valóban van-e itt valamiféle háttér, gondolat ebben, de az biztos, hogy a birodalmi eszmény, a Habsburgok birodalmi eszménye a Kárpát-medencének azt a korszakát meghatározza. Jó, hogy felidézed ezt, hogy itt, amikor Magyarországról és magyarságról gondolkodunk, akkor Magyarországot szoktuk emlegetni, de nagyon sokféle birodalom létezett itt a Kárpát-medencén belül, és a magyarság ezeknek a birodalmoknak a része volt, és az utolsó ilyen az az osztrák-magyar monarchia, amit most is mondasz, ami egy monarchia volt, és nem magyar királya volt, és a német nyelvnek a kulturális hegemóniája volt ugye annyira meghatározó, hogy ez a 1848-as forradalomnak az egyik legfontosabb előkészítője, a nyelvmozgalom, a magyar identitástudatnak a megerősítése volt. De ahogy mondod, ez vezett tulajdonképpen oda, hogy az első világháború elvesztése után jogos az a elsősorban francia érdek, hogy ugye gyengítsék a német nemzetiségi szövetséget, ami itt kialakult, és ennek a magyarság is része volt. Tehát, hogy mindig tágítsuk a perspektívát és a horizontot. Olyan könnyű beleesni abba a szűklátókörűségbe, az itt és mostba, amit persze kicsit ellentmond
A buddhizmusnak.
A buddhizmusnak. De amikor meg akarjuk érteni ezeket az indulatokat, és ugye ezt a fájdalmat, amit te is mondtad, hogy hogy jön ez a kollektív fájdalom, amikor ugye Trianonról és a nagy Magyarországról beszélünk, miközben ennek a nagy Magyarországnak azért a határai, attól függ, hogy meddig megyünk vissza az évszázadokban, folyamatosan alakult és változott.
Ugye az eredeti kérdésről az volt, Ági, hogy miért történt?
Mi lepődtek meg, már bocsánat, nagyon sarkosan fogalmaztam. Tehát mire számítottak vajon? Mire számított egy ország? Mibe kapaszkodtak?
Ugye valószínűleg abban gondolkodtak, hogy majd itt egyszer csak lesz egy szabad Magyarország, ugye akkor még nem volt kis meg nagy, akkor Magyarország volt, és az akkor a határokkal, amik akkor ide voltak ugye sorolva, és hogy az majd itt megszabadul a Habsburg magyar monarchiából önálló állammá, mondjuk köztársaságá, vagy éppen királysággá szerveződik, és akkor így végre levetjük magunkról ezt a nagyon-nagyon régi átkot, ami az ország három része szakadása óta itt élt velünk. Tehát nagyjából erre számíthattak az akkori emberek.
Az elvesztett világháború az nem játszott.
Az elvesztett világháború az nagyon érdekes, mert társadalom az nem feltétlenül szerette volna, mert a magyar társadalom nem feltétlenül szerette volna ezt a világháborút. Persze a legelején, 14-ben, amikor még az volt az ígéret, hogy karácsonyra hazajöttök, és ez csak egy ilyen rövid kaland lesz, és majd és a sikerek
mire lesznek. Mire lehullanak a levelek.
Igen, hát az volt a második ígéret, amely karácsonyra. Először igen, mire a levelek lehullanak. És akkor páran valóban lelkessé váltak, hogy na most akkor valami győztes dologhoz csatlakozhatunk, de hát az aztán nyilván nem így alakult. Ment az gyilkolás éveken át.
Értelmetlenül.
Hát igen, értelmetlenül. És bocsánat, már én csak azt hozzam bele, hogy visszahozva azt a gondolatot, hogy a politika vallás, a megváltás ígérete, a nagyság ígérete, a birodalmi eszmény ígérete, hát ez persze, hogy trauma aztán ebből egy vesztes állapotba kijönni, hiszen mindenki, akihez ideológiailag csatlakozott, abba a hitbe tette, hogy ez majd nagyját tesz bennünket. És ott jön a pofon, hogy hát nem, hogy nagyját tett bennünket, hanem mi kisebb.
Mennyiben játszik ebben a traumában szerepet az, hogy nem csak az elszenvedett traumák, hanem az okozott traumák is. Tehát, hogy a trauma súlyát mennyiben határozza meg, hogy nem csak elszenvedők voltunk, hanem azért okoztunk mi is ezt, azt, amazt másoknak.
Mire gondolsz?
Akár a háborúra.
Én ezt nevesíteném, főleg a második világháborúnak, hogy a nemzeti szocialista ideológiája az kirekesztő volt, és ugye hát nem kell mondani, hogy hányféle nemzetet és népességet tekintett alacsonyabb rendűnek, aki nem az árja fajnak ugye a tagja, elképesztő büntényeket követett el az akkori politikai hatalom, aki emellé állt. Igen, ez is trauma, még ha Magyarországon nincs is ez annyira nevesítve, mint mondjuk Németországban, ahol ugye ez a fajta történelmi traumatizálás, ez a nevelésnek egy része, egy ilyen kollektív bűntudat, amiről már egy korábbi adásban beszéltünk.
De volt kollektív bűntudat? Ezt kérdezem, hogy volt-e vajon rejtetten, lehetett-e okunk arra, hogy ezáltal is traumatizálódjunk, hogy mi magunk is bántottunk, sértettünk?
Ez inkább ilyen retrospektíven jelent csak meg. Tehát amikor például azt hánytolgatják föl ez a baloldali értelmezés a korban, mármint a 20-as években, hogy hát itt a magyar, a kiegyezéskori magyar feudális elit az elnyomó nemzetiségi politikája miatt megérdemli ezt a büntetést, ez egy merőben túlzó értelmezés. Egyrészt ugye volt egy kisebbségi törvény a kiegyezés után, amit aztán folyamatosan csorbítgattak a egymást váltó kormányok. Ezzel próbál a kompenzálni azt, hogy egyébként a Habsburgok felé, a németek, az osztrák németek felé nem tudnak többletjogokat szerezni maguknak. Ezek a csorbítgatások, illetve eleve a nemzetiségi törvény, az kevesebb volt, mint amit az itt élő születő nemzetiségek szerettek volna kapni, de utána már annak is örültek volna, ez be van tartva. Itt még nem beszélhetünk olyan fajta atrocitásokról, amik aztán később Trianon nyomán majd előfordulnak a történelemben. Tehát, hogy ez egy merőben túlzó értelmezés, mint ahogy az is egy merőben túlzó értelmezés a jobb oldal részéről, amikor azt mondják, hogy hát itt a szabadkőművesek, meg a kommunisták, meg ezek a tanácsköztársaság, szóval ezeknek eleve az volt a céljuk, hogy itt szétzűleszék az országot, és akkor felosszák, és akkor megszűnjön Magyarország, mert ez a háttérhatalmi, ugye ez a modernkori antiszemitizmus magyarországi kezdőpontja egyébként, ugye a szabadkőműveseket a zsidósággal asszociálják, és ugye a zsidó világ összeesküvés ennek része, hogy Magyarországot itt föl kell darabolni, mert majd itt nem tudom, ebből lesz nekik földjük, és akkor majd ide fognak menekülni, ezt már csak később teszik sokkal hozzá. De hogy a jobboldali értelmezés az az, hogy itt vannak ezek a hazaáruló balliberálisok, ezt mai szóval mondjuk egy balliberális, akkor nem így mondták, hanem szabadkőműves, meg szociáldemokrata, meg kommunista. Szóval itt vannak ezek, akik ugye tönkre akarják tenni az egész országot, és miattuk történik ugye a trianoni felosztás, tehát akik ugye velük szimpatizálnak, azok ezt az áruló örökséget viszik tovább. Innen indul ez a hazárulózás egyébként, a modern bal-jobboldalis ponton. A baloldaliak meg azt mondják, hogy hát ezek a szélsőséges nacionalisták mire is számítottak, hogyha itt elnyomták az itteni nemzetiségeket, és akkor csak a magyar népet, ha tetszik, a magyar fajt akarták csak fölemelni, és mindenki más nyakára ültetni, és ott is tartani. Ugye ez egyfajta ilyen korabeli fasisztázás a baloldal irányából a jobboldal felé. Na hát, hogyha ezt a kettőt egymás mellé tesszük, akkor érthetővé válik, hogy ha az egyik ezt üvölti a másik meg azt az egyiknek, akkor ebből hogyan tud nagyon gyorsan, nagyon nagy indulatok sokasága megszületni, és miért borzasztóan nehéz meghallgatni egymást, hogyha ezen az alapálláson kezdünk el beszélgetni.
Na, ezen az alapálláson ne beszélgessünk, le is járt a műsoridőnk, ettől az izgalmas ponttól folytatjuk akkor egy hét múlva. Köszönöm szépen Maier Máténak és Tarbence Lászlónak, hallgatóinktól is búcsúzom, Rózsa-hegyi Gábor és Horváth Ádám nevében is. Sugár Ágnest hallották, viszont hallásra.
Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.